A következő egy órában az ottavai Magyar Cigzár Rádiót hallják. Itt Simon Diana Kályájtól hallják Cigány Szerem albumáról, Ádós Sávó Buzsángló.
This is Chin, the voice of multiculturalism in Canada's capital.
2014. augusztus 24-e, vasárnap reggel 7 óra van, itt Ottawában 18 fok, de 27 fok is lesz délután. Budapesten délután 1 óra és 20 fok. Köszöntöm kedves hallgatóimat! Augusztus 20-án ünnepelte Magyarország és a világ magyarjai első királyunk Szent István megkoronázását, az államalapítást és a keresztény hitre térést. A mai adásban erre emlékezünk néhány dallal. A szabadtéri színpadon is megrendezésre terült. Ottawában tegnap ünnepeltük a Magyar Házban, melyet egyúttal nagykövet úr Pordány László is búcsúzott tőlünk. Két interjút hallhatnak a mai adásban. Moldován Mária képzőművésznővel beszélgetek munkásságáról, és arról, milyen lehetőségei vannak egy magyar művésznek Kanadában és Romániában. Majd Sramkó Zitával, a Budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik hallgatójával beszélgetek. És egyúttal kiirdetjük a logópályázat nyertesét is. István királyhoz énekel Berecz András mesemondó énekes.
Ó, Szent István, dicsértessél, menj és földön tiszteltessél, de
listening to the Hungarian Hour on Chin Radio 97.9 FM.
Itt ül velem szemben a stúdióban Moldován Mária, Sepsi Szentgyörgyi születésű képzőművésznő, aki Kolozsváron vált kerámikussá, de ma különleges technikával készült festményeket készít. Szia Marika!
Szia Dajai, és üdvözlöm minden kedves hallgatónkat!
Az lenne az első kérdésem, hogy hogyan váltottál tulajdonképpen, ha ez egyáltalán váltás volt a kerámiáról a festészetre?
Hát én ezt nem nevezném váltásnak, elsősorban azért, mert én soha nem vettem úgy, hogy elbúcsúztam volna a kerámiától, és akkor most neki fogtam festeni, és soha többé nem fogok kerámiázni. Először is inkább a színekkel kezdődött az egész történet. Én líceumban, a művészeti líceumban végeztem, és ott festészet szakon voltam. És mindig közel állt hozzám az agyag, a forma háromdimenziós forma, és emiatt esett választásom a kerámiára, mert az tulajdonképpen nagyon szépen magába egybeöleli a színt is, és a formát is. Tehát itt találkozott az én világomban ez a két dolog. A kerámia szakot az egyetemet elvégezve kissé gyakorlati szempontból terelődtem a festészet felé tulajdonképpen, mivel egy kerámikusnak nehéz működni stúdió nélkül, és odahaza Romániában nincs az a rendszer, ami itt Kanadában nagyon jól működik, hogy közös stúdiók vannak, és bérleti díj fejében azt bármelyik kerámikus használhatja. Több év is eltelt, hogy nem volt saját stúdióm, de alkotás nélkül nem tudtam meglenni, és akkor a festészethez való visszatérés tulajdonképpen innen indult. De ma már szerves része a munkásságomnak, az életemnek mindkettő. Jelen pillanatban többet festek, de biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, amikor többet fogok kerámiázni.
Voltam a lakásodban, és ott valóban hát tipikus művész lakás, főleg mert férjed is, Moldován György is művész, ezért tényleg tele van a te festményeiddel, az ő alkotásaival a lakás, és ugye van egy ilyen elmélet, hogy ugye az emberi agy, a kreativitás kimeríthetetlen. Neked vannak visszatérő motivumaid, mégis minden egyes képed más, a színvilág is más. Kimeríthetetlen valóban?
Igen, szerintem ez egy el nem fogyó forrás, remélem. Én ezt jelen pillanatban így érzem. És van bennem egy olyan dolog is, hogy ami nem biztos, hogy itt Kanadában rádöbbentem, hogy nem feltétlenül jó. Nem szeretem magamat ismételni, és mindig törekszem is arra, hogy valami újat hozzak össze. De itt rádöbbentem arra, hogy nem olyan rossz dolog. Itt nagyon sokan sorozatban gondolkodnak, és abban, hogy egy kis csírát kifejleszteni, kibontakoztatni egy hosszabb, egy nagyobb lélegzetvételű sorozatban. Tehát nem csak egy vagy két munka erejéig, hanem akár 10 munka, 15-20 munka erejéig is ugyanazt a dolgot feldolgozni, nem olyan nagy eltérésekkel. Eddig számomra ez egy kissé idegen volt, én mindig nagyon törekedtem, hogy akkor most ne ismételjem önmagamat, de úgy érzem, hogy ebben végül is nincs semmi rossz.
És mik az állandó motivumaid, és miért azok?
Hát az állandó motivumaim talán a csónak, a hajó, a madár, a szekér, a kerék, és ezek végül is most, jelen pillanatban, a jelenlegi állapotomban nagyon jól tükrözik az én világomat, a világok közötti mozgás és átjutás, bizonytalanság, a szekéren haladó házak, fészkek, bizonytalan létezése világok között.
Igen, mert ti mikor érkeztetek ide?
Mi 2013. szeptemberében érkeztünk Kanadába.
És tulajdonképpen milyen céllal érkeztetek?
Hát mi olyan céllal érkeztünk, hogy itt maradunk.
És elmentetek galériákba is, és ott körülnéztél. Milyen tapasztalataid voltak? Kíváncsiak a magyar művészetre?
A kanadaiakban alapvetően van egy nyitottság és egy erős kíváncsiság, ami nagyon jó dolog, és mindig érdeklődést mutatnak az újra, és kíváncsiak. De viszont még nem találtam az én számomra, tehát saját magam számára úgymond helyet ebben a világban, tehát ez egy sokkal hosszabb folyamat. Talán szükség van arra, hogy az ember egy itteni iskolát elvégezzen, hogy kapcsolatokat teremtsen, és egy kissé jobban belásson ebbe, és beférkőzzön ebbe a világba.
Mikor ide érkeztél, akkor ugye kisfiaddal érkeztél. Most hány éves a kisfiad?
Mátyás kisfiunk most tölti a 3 évet szeptemberben, tehát ő itt töltötte tavaly a 2 évet, és most tölti a 3-at.
És milyen hétköznapi tapasztalataid voltak? Ugye Quebecben éltek, már még egy plusz idegen nyelv. Milyen tapasztalataid voltak a hétköznapokban itt Kanadában?
A tapasztalataink teljes mértékben vegyesek, és ebbe persze belevegyül a mi érzelmi világunk is. Ugyanazt a dolgot mindenki másképpen reagálhatja le és élheti meg, de összességébe véve több a pozitív tapasztalatunk, mint negatív. A nyelvekre visszatérve, azt tudtuk már otthonról, de azt igenis megtapasztaltuk, hogyha valaki a Quebecben él, akkor szükséges a francia nyelv, tehát azt úgy nagyon jó néven veszik, hogyha az ember tud franciául is, de végül is a szomszédainktól elkezdve bármilyen a hivatalokban mindig törekedtek arra, hogy megértsenek minket, segítsenek nekünk, attól függetlenül, hogy nem beszéltük a franciát. Éreztük mindig azt a kedves elvárást, hogy azért szeretnék ők, hogyha mi megtanulnánk a franciát. Ez így lenne helyén való, de én személy szerint nem ütköztem, vagy nagyon-nagyon kevésszer abba, hogy ezt emiatt elutasítóak legyenek velünk szemben.
Menjünk még egy kicsit messzebb, amikor ide költöztetek, hogy egy emigrációs folyamaton mentetek keresztül, nem biztos, hogy mindenki tudja, főleg én, meg az én korosztályom, nem igazán. Ezt részt ilyen kicsit struktúrált, hogy megértsük, hogy hogyan is lehet Kanadában élni hivatalosan, ez hogy működik?
Hát ez, amit mi ismerünk, ez egy hosszú folyamat, amit általában az emberek oda-haza kezdenek el, papírok formájában. A mi esetünkben egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, 3 év, attól a pillanattól kezdve, hogy mi ezt a kérést leadtuk, és akkor végigjártuk ennek az útját. Van olyan, hogy sokkal gyorsabban megy. Nálunk ez 3 év volt, és akkor, amikor kézbe megkapod a vízumot tulajdonképpen, akkor minden papírod rendben van, amikor ide megérkezel, minden, tehát egészségügyi biztosításod van, minden, tehát a papírjaid rendben vannak, nem kell itt már semmit intézzél. Tehát tartózkodási vízumod van.
És hogy érkeztetek ide, valakit ismertetek, vagy teljesen egyedül jöttetek, magatok kerestetek lakást?
Hát voltak, vannak rokonaink, távoli rokonaink, ismerősök, és aránylag rövid idő alatt nagyon kedves ismerősökre és barátokra leltünk itt a magyar közösségben, akik nagyon sokat segítettek nekünk, és tehát nem mondhatom azt, hogy magunkra voltunk hagyva, és végül is egy izgalmas periódus volt az érkezés.
Mondjuk az első napotokat el tudod mesélni, hogy, hogy milyen érzés volt megérkezni Kanada?
Kanada tehát az első benyomás nagyon-nagyon friss és teljesen tiszta a levegő. Az nem tudom másnak milyen, amikor leszáll, de már a reptéren elnézést, de odahaza ahhoz van, ahhoz vagyunk szokva, hogy valahogy telítettebb a levegő mindenféle smoggal, meg füsttel. Itt meg már a reptéren annyira tiszta volt a levegő, hogy az melbevágott. Furcsa volt az elején, de most már teljesen megszoktuk az óriási, nagy, nyitott tereket. Erre számítottunk, tehát erről más is beszélt. Persze, amikor az ember belekerül, akkor teljesen más érzés. Az elején engem személy szerint egy kicsit bizonytalansággal töltött el, érdekes volt. Ma már megszoktam, szerintem furcsa lenne, vagy furcsa lesz, hogyha otthon a zsúfoltságot tapasztalom majd magam körül. Itt hatalmas nyitott terek vannak mindenfelé.
És ezt úgy tudom, hogy itt tudtad meg, hogy Romániában tulajdonképpen nagyon jó lehetőséged van. Mi is ez, mint festőművész?
Ami különbség az itteni és ottani helyzet között, a szociális háló, az, hogy ott végeztem el az iskolát, hogy ismerem a rendszert, ismerek embereket, és valamennyire ismerem, hogy hogyan működik ez a világ. Itt nem tudok annyira belelátni, kívülálló vagyok még benne, és hosszú idő az, amíg ezen az ember átrágja magát, és talán több türelem kell hozzá, én kissé türelmetlen tudok lenni, de ezek a dolgok kissé váratnak magukra, és talán végig kell járni egy kicsit azt, amit otthon az ember már egyszer végig járt.
És tulajdonképpen ez a magyar-romániai háló az idáig is elért, és egy könyv formájában megjelent. Mi volt ez a könyv?
Igen, tehát ez a mesepszichológiáról beszélünk, a szerzője Kádár Anna Mária, Marosvásárhelyen élő pszichológus, a kiadó, a Kulcsjuk kiadó, magyarországi kiadó, és az első kötet 2012-ben jelent meg, és óriási sikert aratott a könyv, és ennek a könyvnek folytatása született, és amikor megérkeztünk, akkor ez a könyv már a második kötet folyamatban volt, és én úgy érkeztem meg, hogy gyakorlatilag szinte másnap neki fogtam dolgozni ezen a könyvön, tehát az illusztrációkon, és végül is ez egy otthonról hozott valami, de nekem nagyon fontos volt, hogy nem állt meg a munka, gondolkodnom kellett, és benne voltam egy alkotó folyamatban.
És van-e most egy újabb könyv a láthatáron, melyet illusztrálnál?
Jelenleg nincs konkrét terv. Én nagyon remélem, hogy felbukkan, mert számomra ez egy olyan világ, amiben teljesen úgy érzem, hogy önmagamra leltem, és nagyon szeretem ezt az alkotói folyamatot, amikor kapok egy szöveget, egy mesét, egy történetet, vagy akár egy verset, és akkor ahhoz illusztrációkat, képi anyagot kell megalkossak.
Van-e valamilyen álmod, például egy ugye, stúdió, akár mint mondjuk kerámikusként, vagy valamilyen utazó galéria, hogy más országba is eljuss, van-e ilyen álmod?
Hát persze, hogy van. Szerintem minden képzőművésznek legfőbb vágya, így nekem is, hogy a munkájából tudjon megélni, és az én vágyam, hogy legyen egy saját stúdióm, és képzőművészként, alkotóként tudjak működni a mindennapjaimban, és ne szoruljak egy megalkuvásra. Ez egy nagyon nehéz út, és már nagyon sokan szembesítettek avval, hogy ez egy álom, csak egy álom, és nem megvalósítható. Én reménykedek abban, hogy ez nem így van.
Említetted, hogy a képek az utazással kapcsolatosak, és nekem valahogy az jutott eszembe, hogy ugye az utazás elején még mondjuk Kanadát se ismerted, az egy üres vászon volt. Hogyha meg kéne festened mondjuk ezt Kanadát, vagy lehet, hogy már meg is festetted, akkor mit festenél erre a képre, erre a vászonra?
Igen, az első festmény, amit itt alkottam meg, az lehet, hogy egy kissé ilyen illusztratívra is sikeredett, mert lehet, nagyon akartam illusztrálni a lelki állapotomat, és ebbe benne van a bizonytalanság érzése, és az az érzés, hogy tulajdonképpen nem tudom, hogy hol vagyok, és hová tartok, vagyis hát hová érkeztem, és hogy a két világ között haladok egyelőre, egy kissé bizonytalan állapotban. Szerintem ez az állapot az egy év folyamán nagyon szépen oldódott, úgy színekben, mint szimbólumokban. Hát Kanadát én mindent, hogyha színekről beszélünk, akkor tehát mindenképp benne lenne a zöld, meg a kék, a türkiz, tehát itt, amivel találkoztunk, miután túlestünk egy nagyon-nagyon nehéz téli perióduson, megismertük Kanadának azt az arcát, ami tele van gyönyörű zöldekkel, a zöldnek ezerféle árnyalatával, és a természetnek ennek a csodálatos tobzódásával, tehát tehát nem kell messzire menni, főleg ahol mi élünk Gatineauban, tehát karnyújtásnyira van ez a teljesen vad, érintetlennek érezhető természet, mert hát persze tudjuk, hogy azért annyira nem lehet érintetlen ennyire közel az emberi civilizációhoz, de annak a hatását kelti teljes mértékben, tehát az erdők annyira sűrűk, hogy szinte nem lehet sétálni bennük, nem olyan, mint otthon, hogy belevágsz az erdőbe, és csak úgy mész. Sűrű, nagyon sűrű erdő, és mindenütt ott van az élővilág, az rengeteg mókus. Ma már megszoktuk, de tudom, hogy odahaza, amikor az erdőben látunk egy mókust, az egy akkora esemény, hogy évekig emlékszünk rá, főleg tudom gyerekként, tehát az akkora élmény volt, amikor egy mókust láttunk fent a fán, itt meg ott ugrálnak mindenfelé többféle színű fajtájú mókusok, és ugyanúgy láttunk őzeket, szarvasokat, tehát van-e a természetnek egy ilyen közelsége, vadsága, ami engemet elbűvölt és elvarázsolt?
Ami nekem a festményeiden megjelenik, az a finomság, ugye ez a különleges technika is, hogy valahogy átsejlik, mint a több rétegen át festettél volna, és egyszerűen nagyon kreatívan egybeolvadnak valahogy egymásba a motivunk, hogy nézi az ember, és maga a színvilág is annyira kellemes, és nagyon szép, hogy ez tényleg a te lelkedből jön, meg annyira kellemesek a motivumok is. És te voltál az, aki elvállalt, hogy elkészíti a rádiónak a logót, és ezt szeretnék átadni ajándékot is. Ugye a Magyar Ház felajánlotta, hogy egy eseményre elhív téged meg a férjedet. Ugyanakkor még Magyarországról készítettem interjút Sebestyén Eszter üvegművessel, az ő ajándékát adom át, és édesanyámnak, Erényi Ágnesnek egy igazi sejmét, egy sejem sálat, egy fát festett, ezt adom át, és egy természetes testvajat, egy kozmetikumot, úgyhogy nagyon szépen hát köszönjük, nagyon szép. Ezt a logót, amit majd...
Nagyon szépen. Én köszönöm. Erre nem számítottam. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük, és majd megtekinthető a logód, melyről egy kicsit beszéljünk, hogy mit is készítettél, hogyan jött az ötlet. Ugye a Cipzár volt a neve.
Igen, tehát ez már nem tudom mikor, de valamikor több héttel ezelőtt lett meghirdetve, meg indult be ez a gondolat bennem, hogy akkor Cipzár, rádió, hang, beszéd, gondolatoknak az átadása, és akkor bennem beindult ez a vizualizálás, és az első, a legelső gondolatom persze avval asszociált, hogy Cipzár, nyitás, száj, beszéd. És én evel kapcsolatosan készítettem vázlatokat, papírra, ceruzával, és amikor számítógépen kezdtem kivitelezni, és elkezdtem a cipzárat, mint a tárgyat megrajzolni, és teljesen felnagyítottam a képernyőn, és rajzoltam meg a cipzárnak a fogazatát, akkor képződött le bennem ez az asszociáció, hogy a cipzárnak az ára, azok a kis fogazatok teljesen az emberi figurát szimbolizálhatják, és olyan volt ez a kép számomra, mint egymás mellé sorakozó kis emberi alakok, akik egy ilyen kis szervezett csoportba egymás mellé szorosan be vannak állva. És akkor úgy éreztem, hogy ez sokkal eredetibb ez a gondolatvitel, hogy van egy valami, van ez a rádió, amin keresztül áramlanak gondolatok, meg zene, meg magyar nyelven mindenféle jó dolog, és akkor ez egy emberi közösséget, a cipzárnak a kis fogazatát, egy láncolatot egybefog teljesen, és egy kicsit összezár. És ezért innen jött a kis motto, a kis jelszó is, hogy valami, ami összezár, valami, ami összefog, ami összehúz, akár egy órára, akár egész napra, vagy egy ilyen állapotot tud kelteni az emberek lelkében.
Rendkívül köszönjük, és megtekinthető ez a logó. Megtekinthetik az ottavai magyar rádió, ottavaimagyar.info per rádió oldalon, nem sokára felrakjuk, illetve a Facebook oldalon is, akkor ez lesz majd a logónk.
Remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog.
Nagyon szépen köszönjük még egyszer az interjút is, és a logót is.
Én köszönöm a meghívást.
Szia, Marika!
Music and community events in the National Capital Region. This is the Hungarian Show on Chin Radio 97.9.
Geszti Péter dalát fogják hallani Olá Ibolya előadásában Magyarország.
Don't drink and drive. Drinking and driving puts your life in danger, as well as the lives of others. Live your life. Don't throw it away. Please don't drink and drive. This message is brought to you by Chin Radio.
97.9 on your FM dial. This is Chin, the voice of multiculturalism in Canada's capital.
Saramkó Zitával beszélgetek, aki a Budapesti Képzőművészeti Egyetem negyedéves hallgatója a tervező grafika szakon. Szia Zita!
Szia, de üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A Színművészeti Egyetemre és a Képzőművészeti Egyetemre nehéz bejutni. Számos híres színészről tudjuk, hogy nem, vagy csak sokadik próbálkozás után nyert felvételt. Te hogyan kerültél be a képzőre?
Hát elég nehezen jött össze a dolog, nekem 5-ször sikerült. De azt hiszem, ez az egyik legnagyobb szerencsém is egyben, amellett, hogy a bánatom is volt, most már inkább múlt időben mondom. Az első próbálkozásom az persze elég naív volt, mert hát nem voltam elég felkészült. Ott a 3 fordulóból az elsőnél estem ki. Aztán a többi 4 felvételi alkalomnál eljutottam mindig a 3., és a 4. sikerült úgymond akkor bekerülnem. Így.
És milyen volt egy felvételi? Ezek változtak az évek alatt, illetve milyen magas struktúra? Mit kell csinálni?
3 fordulós, azt hiszem a mai napig is. Nem tudom, változtattak-e. Az első forduló az egy mappaleadás. Bemutatod a rajzaidat és a szakmai munkáidat. Minden szakon más az elvárás. Én a tervező grafika szakon úgy tudtam egy mappát elkészíteni, vagy úgy kellett egy mappát elkészíteni arra, hogy tanulmányrajzok, tehát aktok, portrék, hagyományos technikákkal megoldva, vagy éppen nem, mert valaki mondjuk a festményeket adott le, és az is nagyon tetszett a tanároknak. Én olyat nem csináltam. Emellett pedig a grafikához kapcsolódó munkákat, logótervek, arculatok, plakátok, még nem is tudom, csomagolásterv, stb.
És a második fordulóban?
A második forduló az 5 napos, és úgy van, hogy mind a 4 napon rajzolni kell. Az első 2 napon hogy is volt? Már nem emlékszem, az biztos, hogy aktot is kellett, meg portrét is, de lehet, hogy már nem emlékszem jól. És akkor az 5. nap pedig kreatív feladatot adtak ki a tanárok, valamint egy művészettörténeti tudást mértek fel egy teszttel. Azt kellett kitölteni. Az elég vicces volt, mert évekig ugyanaz volt a teszt, és akkor már előre tudtam a válaszokat. De azért is merem ezt mondani, mert nem ez nyomott alatba senkinél, hogy most bekerült-e vagy sem. Mert valaki 2 pontot szerzett abból, és felvették, mert nagyon tetszett a munkája a tanároknak. A 3. forduló pedig 3 napos, ott az ember beszélget a leendő oktatóival, mestereivel, arról, hogy feltesznek neki olyan kérdéseket, amik éppen így eszébe jutnak. Például, hogy miért szeretné ezt a szakot, eddig mit csinált, most mit csinál, stb. Valamint a 3 nap alatt időzőben komolyabb kreatív feladatokat kapunk, tehát amik sokkal jobban megmutatják az adott emberről, hogy mi van a fejében. Bár igazából az a tapasztalatom, hogy igazából mégsem mutatja meg, mert nem biztos, hogy az az ember éppen annyira laza, vagy éppen van-e annyi energiája aznap, hogy jót alkosson, tehát eléggé a bolygók meg a csillagok állásától függ, azt hiszem néha az, hogy kinek mi jön össze, mert valaki ott már azt mondja, na, ő búcsúzik az egyetemt, ez neki nem, ez nem ment, ő is látja, hogy nem ment, és bekerült, és több boldog lesz utána. Valaki meg tényleg úgy érzi, hogy nagyon jó volt, amit csinált, most ez tényleg önmaga volt, és nem sikerült neki. Úgyhogy olyan sorszerűnek láttam eddig.
Mi volt az a kreatív feladat, illetve a te munkád az mi volt, amiben bekerültél?
A Bajai Halfőző versenynek kellett készíteni plakátot, arra emlékszem konkrétan, és vicces volt, mert a mostani osztálytársammal ugyanazt találtuk ki. Kihagytam, hogy 16. Bajai Halfőző verseny volt, és a 16-ot azt romai számmal, ha kírjuk, akkor az ugye XVI, most így lebutítva. Na most ezt az XVI-t, ezt egymás alá rendeztem. És az X és a V egymás alatt van, akkor egy hal jön ki. Ezt el tudják képzelni a hallgatók, meg te. És az I betű a V alatt volt, az abból meg egy kanalat formáltam. Mm. És akkor így a halfőző verseny, és akkor aláírtam, hogy Bajai Halfőző verseny. Az tényleg jól sikerült. És az osztály, az volt a pont, az osztálytársam is ugyanezt találta ki. De bekerültünk mind a ketten. Az jó volt.
Milyenek maguk az egyetemi évek első évi tapasztalataid azóta és a mostani év, illetve mit vársz a következőtől?
Az első kettő év a tervezőgrafika szakon nagyon zsúfolt volt, mert nagyon sok tantárgyat kellett felvennünk, és de ha mondjuk nem is azt mondom, hogy sok tantárgyat, de hogy mindegyik tantárgyra kellett készülni, mindegyik gyakorlatira. Szinte ilyen 2-3 hetente azért jó volt, ha elkészült az emberei munkával, mert ha nem, akkor így összetorlódott neki decemberre, illetve a fél év végére. Másod évben is sok volt a feladat, ugyanígy, mert hát ez alatt azt értem, hogy volt például nekünk anatómia óránk, az is az első két évben van, ábrázológeometria is, az is ilyen szerkesztős és leadandó, mert hogyha ezeket nem készíti el az ember a fél év során, akkor nem kapja meg az aláírást, és akkor elbukja a kreditjeit. Emellett a szakmai beadandók is voltak. Most harmad évben sokkal lazább volt a dolog, sokkal kevesebb órán volt, és nem is, amiatt is már, hogy magasabb kredit járt a felvett órákért, és nem kellett olyan sokat felvenni. A negyed évtől csak azt várom, hogy jól érezzem magam, igazából nincsenek elvárásaim, csak jó ez így, hogy így egyre kevesebb van, mert a nehezén túl vagyunk.
És ugye, amíg felvételizgettél jó sok éven át, addig se ültél egyedül tétlen otthon, hanem elkezdtél dolgozni, és ezt nem hagytad abba még az egyetemi évei alatt sem.
Hát, ha nagyon pontos akarok lenni, akkor ez úgy volt, hogy miután már negyedszerre sem jött össze, akkor a kreatív ponton feladtam az álláshirdetést, hogy szeretnék dolgozni, így leírtam magamról, milyen jó vagyok. Valahogy muszáj volt jó színben feltüntetni magam, és akkor felhívott engem egy hölgy, aki a főnököm lett, akkor ketten dolgoztunk. Azért gondolom, hogy nagyon nagy szerencsém az, hogy nem vettek fel akkor, mert megismerhettem így őt, és nagyon sokat tanultam mellett a szakmáról is, az életről is, arról a legtöbbet, meg önmagamról is, hogy tényleg milyen naivitással álltam hozzá dolgokhoz, meg milyen trehánysággal is. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki. Aztán meg még egy fél évet dolgoztam nála, mert aztán mégis beadtam így utoljára az egyetemre, hogy mondjuk ott tényleg akkor úgy ne sikerüljön, hogy tényleg már azért többet is tudok. És akkor azt mondom, hogy akkor tényleg nem biztos, hogy én vagyok a hibás, hogy mindegy. De be kellett látnom, hogy én voltam. És akkor felvettek. Aztán most harmad év elején a volt főnököm által kaptam egy kapcsolatot, egy ajánlatot, hogy grafikusként dolgozhatnék egy cégnél, és most jelenleg ott dolgozom, most már egy éve lesz ennek, és ennek is nagyon örülök, mert nagyon sokat tanulok így az életről is, még többet. És mivel elég kevés órán van az egyetemen, így az időm is engedi azt.
Tudsz említeni mondjuk akár az utolsó munkát, melyet ott kellett csinálnod a cégnél? Egy plakáttervet, vagy egy logótervet, vagy mit csináltál?
Na hát, ez így nehéz. Talán csomagolás tervet csináltam utoljára. De hát egyszerre 3-4 dolgon szoktam dolgozni. Én gyorsan pörgetem ki a dolgokat. Igazából már hát úgy határidők vannak, meg leadások ott is.
Említetted, hogy korábban nem voltál annyira precíz, úgy érezted, hogy nem is te vagy a hibás. Most azonban én úgy látom, hogy pont az ellenkezője van. Tehát nagyon megbízható lettél, nagyon precíz lettél, egyszerűen a kreativitásodat addig-addig sűríted, amíg egy ilyen egy tényleg szinte tökéletesen mondható munkát végzel el. Érzed, hogy megbecsülnek munkahelyedem?
Igen, megbecsülnek, és ennek nagyon hálás vagyok. Precíz mindig is voltam. A trányságra úgy gondoltam az előbb, amikor említettem, hogy például nem frissítettem a munkáimat, amikor leadtam a mappát az egyetemre. Tehát úgy voltam vele, ha ezek már átmentek, eljutottak egy harmadik fordulóig, akkor jók lesznek erre az évre is. Ez volt a trányság, hogy nem gyártottam újra. Meg az volt a trányság, hogy nem dolgoztattam magam, nem hoztam ki magamból azt, ami még bennem lappang. És... hát a precizitás az mindig is megvolt, azt hiszem, csak azt is mondjuk fejleszteni kellett bőven, és ezt az első munkahelyemnek is köszönhetem.
Vannak-e terveid? Hogyha elvégzed a képzőt, akkor mit szeretnél utána csinálni?
Ha elvégzem, akkor nem is tudom. Igazából maradnék a szakmában is, hogyha... így az egészségem engedi, minden, ugye, szemem bírja ezt a sok monitornézést, akkor maradok szívesen, de nagyon érdekel a festészet is. Elkezdtem otthon festegetni, hogy kicsi, úgymond kiegyenlítsem ezt a művészeti munkát, hogy a cégben oda kell figyelni, koncentrálni kell, nem szabad hibázni, tehát precizitás, leadások, időpont, betartás, és a festészettel meg pont az ellenkezőjét hozom ki, hogy a tudatalatti összes energiáit így beleviszem a képbe, és akkor ott azt csinálom, ameddig akarom, és akkor nincsenek ilyen elvárások, vagy feladatok, amiknek meg kell felelni.
Mi a tapasztalatod itt Kanadában? Montrealban jártál galériákban, te mit láttál, hogy ezt már járt, és megkérdeztem, hogy van-e érdeklődés a magyar művészet iránt?
Igen, Montrealban betértem egy-két galériába egy barátnőmmel, hogy megnézzük a kortárs művészeket, hogy miket hoznak létre, és tökre megnyugodtam, hogy tök hasonlókat csinálok. Azt hittem, hogy én túlzásba viszem a színek használatát, meg a csillogó effekteket, és ott ugyanezeket csinálták. Aztán érdeklődtünk a barátnőmmel ott a galeristánál, hogy itt hogy működnek a dolgok, meg hogyan tudnak ők így bejutni a galériába, és akkor én szerintem megkérdeztem, hogy egy magyarnak van-e lehetősége, és akkor azt mondta rá az úr, hogy hát akkor van könnyebb helyzete, ha itt lakik az országban. De egyáltalán nem éreztem úgy, hogy lehetetlen egy magyarnak, sőt, ráadásul említett is magyar művészeket a galériájából, most jut eszembe. Úgyhogy én egyébként vettem a bátorságot, és megmutattam neki a munkáimat interneten, aztán így szóval az 5 perc alatt, amennyit tudtunk beszélgetni, tetszett is neki, úgyhogy ez így jól esett.
És van-e ilyen terved akár, hogy külföldre gyere, vagy neked Magyarország az, ahol maradnál és próbálnál, bár nem túl könnyű művészként? Ilyen terved van-e, vagy még ezen? Ez sem?
Ilyen tervem nincsen, mert ha Magyarországon lesz sikerem, akkor ott. Ha Kanadában, akkor ott. Hogyha, mit tudom én, Izlandon, akkor ott. Tehát nyilván szeretnék megélni abból, amit szeretek, azt nem csinálni, amit szeretek, ahogy Marika is mondta. És ennyi. Ennyi, amit a jövőre vetítve elvárnék, úgymond, hogy azt csináljam, amit szeretek.
Hát azt hiszem, ez tényleg mindenkinek az álma, illetve neked is nagyon szeretem a festményeidet, illetve már dolgoztunk is együtt, úgyhogy a anyukám, édesanyukámnak pedig te készítetted el a logó tervét, úgyhogy most is megköszönöm, mert tényleg az is gyönyörű. Úgyhogy, na, ezt az interjút is nagyon köszönöm, és...
Én is köszönöm.
És további jó együttműködést kívánok magunknak is, meg bárkivel a jövődre nézve is. Szervusz, Zita, köszönöm, hogy itt voltál. Jó.
You're listening to the Hungarian Hour on Chin Radio 97.9 FM.
Téged. Te vagyok egy, hiben a sejtek fényezek, észre se.
Keszti Péter új bandájától, a Gringo Sztártól hallottuk a Szabadulj fel című dalt. Keszti Péter írta többek között az elhangzott Magyarország című dalt is, melyet Olai Bolya adott elő. 2005-ben írta ezt a zene dalszöveget Keszti Péter. Vele hallhatunk két hét múlva egy interjút. Ezeket az interjúkat Pézman Zoltán készíti Magyarországon, és egy-két héttel később pedig én ezeket a friss interjúkat leadom itt a rádióban. Így többek között hallható lesz majd az Irigy Hunajmirigy től is néhány dal, és készült velük interjú, illetve a Tankcsapdától is. Nem sokára jelentkezem a hírekkel.
Music and community events in the National Capital Region. This is the Hungarian Show on Chin Radio 97.9.
Hirdetmények. Ma 7 órától este 6-ig horgászverseny van Száraznál, illetve ma 8-tól 4-ig a parlament előtt a Metcalf és a Wellington sarkánál internacionális kőfaragó fesztivál van, mely tegnap is ott volt. Itt 30 kőfaragó dolgozik a helyszínen, őket lehet megtekinteni. Többek között az is érdemes ide eljönni, mert egy erdélyi magyar résztvevő is részt vesz ezen, aki nem más, mint Moldován György, a Moldován Máriának a férje, akivel most csináltam egy interjút. És itt a helyszínen faragnak, ezt meg lehet tekinteni, illetve maguk is kipróbálhatják a kőfaragást. Most hallgassák vissza a rádióműsorokat az ottavaimagyar.info per rádió oldalon, vagy a Facebookon, Ottavai Magyar Rádió név alatt. Láthatják előre a jövő heti műsort is. Vagy írjanak ki meseokat, kedvenc zeneszámokat az ottavai cipzárradio@gmail.com címre. Én búcsúzom, jövő héten és az azt követő héten Dombi Károly vezeti a műsort, aki már ugye 10 éven át vezette ezt a Magyar Rádiót, hallgassák őt szeretettel. Én búcsúzom, de jön még 3 szám, 2 magyar és 1 kanadai. Következik Újvári Marikától, Péntek este kimentem a szőlőbe, Ányos László dala, Magyarnak lenni büszkeség című albumról, illetve a Csík zenekartól hallunk egy Lakodalmi csárdás és szaporát Györgyfalváról, a Kor falárat albumból, illetve a kanadai dal Bublétól az It's Beautiful Day. Viszont hallásra!
Péntek este kimentem a szőlőbe, leültem egy szőlőket tövébe, megöleltem a karót, azt hittem a pianót, pedig csak egy hosszú szálló karót. Este kimentem a szőlőbe, ott találtam a nyonát a sötétben. Megöleltem a nyonót, nem szólt az egy árva szó, csak a végén azt mondta, hogy de jó. Megöleltem olyan ót, nem szólt az egy árva szót, csak a végén azt mondta, hogy de jó volt. Megöleltem olyan ót, nem szólt az egy árva szót, csak a végén azt mondta, hogy elég volt. Go with the flow, chin.
levegőben. De nem láttad-e a régi babámat este, de láttam vizén az inaktel kisejem.
Sound Canadian music for your listening pleasure. Chin FM presents this hour's Canadian artist.
Breathing.
It's all good. All good.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Cause you may not believe that, baby. But not tonight.